Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napi legkiadó témáinak, valamint emlékezetpolitikai beszélgetéseknek is.
A most következő adás házigazdája a napi legkiadó.
Jó napot kívánok, Lobfer Judit vagyok, a napi legkiadó főszerkesztője, és a mai adás témájához szolgáló könyv a szakértő politikai előrejelzés szerkesztője. Bemutatnám a beszélgető partnereket, Felcsuti Péter a könyv fordítója, és a napi legkiadó számos fontos könyvének fordítója. Szakértő politikai előrejelzés mellett ajánljuk még tőle a Közgazdaságtan menő című könyvet. Másik beszélgető partnerem pedig Róna Dániel politológus, a 21 Kutatóközpont igazgatója, maga is előrejelzések előállítója olykor, illetve szakértő előrejelzések megítélője bizonyos helyzetekben. A szerzője ennek a könyvnek Philip E. Tetlock, pszichológus politikatudós, és a könyv, amiről most beszélünk, 2005-ben jelent meg először Amerikában. A magyar kiadás pedig a 2017-es második bővített kiadásnak a nyomán jelent meg. Tetlock szakterülete a jó döntés, a döntéshozatali folyamatok, a kulturális pszichológia, és a szakértő politikai előrejelzés című könyvben igyekezett kidolgozni egy olyan módszert, amivel a politikai előrejelzés jobban mérhető, pontosítható, objektívebbé tehető. Szerintem kezdjük a könyvnek a címével, szakértő politikai előrejelzés. Mi is az, hogy politikai előrejelzés? Mi a különbség bármilyen előrejelzés, bármilyen más tudományágban született előrejelzés és a politikai előrejelzés között? Tehát a politikai előrejelzések alapvetően egy ellenségesebb környezetbe születnek, mint mondjuk egy adózás vagy egy egészségügyi politikai előrejelzés. Úgyhogy ez lenne az első kérdésem, hogy hogy látják a politikai előrejelzésnek milyen sajátos körülményei, milyen sajátos közege van?
Én a szerzőre hivatkozom, tehát a kutfőm az a szerző, aki valóban ezt a kérdést rögtön a legelején föl is teszi. És azt gondolom, hogy két lényeges jellemzője van a politikai típusú előrejelzésnek, amelyek sok minden mástól megkülönböztetik ezt a fajta előrejelzést. Az egyik az időtáv, viszonylag hosszú időtávról beszélünk, amikor bizonyos dolgok vagy megtörténnek, vagy nem történnek meg, szemben sok más előrejelzéssel, ideértve a gazdasági típusú előrejelzéseket is, amelyeknek az időtáv azért lényegesen rövide, néha éven belüli, vagy esetleg egy év, vagy talán kettő, de minden esetre nem 5-10 éves időhorizontokról beszélünk. A másik, ahogy fogalmazott Judit, hogy mennyire barátságos a környezet, amiben ezekre az előrejelzésekre sor kerül, ugyanis konkrétan az, hogy mennyire ismétlődő, tehát mennyire lehet a múltbeli tapasztalatokra hivatkozni a jövőbeni események megítélése szempontjából. Ugye például a gazdasági előrejelzések tekintetében az egy nagy segítség, hogy viszonylag rövid időn belül jellemzően a múltbeli események folytatódására lehet számítani, tehát elég nagy valószínűséggel kivetíthetők a múltbeli események a jövőre. A politika esetében, különösen a hosszabb időtávra való tekintettel egyáltalán nem biztos, hogy a múltbeli események egy az egybe felhasználhatók, vagy mondjuk nagyon könnyen felhasználhatók lennének a jövőbeni eseményeknek a megjósolására. Ugye a Tetlock ott a bevezetőjébe azt mondja, hogy az egy komoly dilemma, hogy Brexit csak egy volt, vagy a Brexit, amikor még az ő ezt a könyvet írta, akkor volt ez a lehetőség, hogy esetleg a görögök is távoznak az eurozónából. Tehát a Brexit, mint jelenség, az egyszer van, és nincs 10, 20 vagy 100 Brexit, amiből valami fajta gyakoriságot, alapgyakoriságot lehetne levonni, és ez a dolgot megnehezíti, mondja Tetlock, de nem teszi lehetetlenné. Ő arról beszél, hogy ha úgy tekintünk erre a feladatra, hogy mennyire megismételhetők a konkrét jelenségek, akkor természetesen nincs miről beszélni, de ha úgy tekintünk rá, mint egy kontinuumnak, tehát mint egy viszonylag széles spektrumnak az egyik elemére, akkor azért ez már egy megoldható feladat.
Kérdezném tőled, Dani, a másik aspektusát ennek a dolognak, hogy milyen politikai közegbe, vagy úgy általában véve milyen környezetbe érkeznek a politikai előrejelzések. Maga ez a könyv is, amikor az első kiadása megjelent, akkor egy ilyen nagyon negatív visszhangot kapott, hogy a szakértőket gyakorlatilag a dárcot dobáló csimpánzoknak vagy velük hozza egy szintre, tehát hogy nagyon ritkán adnak jobb előrejelzéseket a szakértők, mint a dárcot dobáló csimpánzok. vagy az extrapolációs algoritmusok, és ez csak azóta fokozódott, tehát annyira polarizált a társadalom, amiben élünk, hogy rendkívül megnehezíti úgy általában a politikai szakértők, vagy az előrejelzők dolgát, hogyha erről tudnál pár szót szólni, hogy ez hogy néz ki ma nálunk Magyarországon.
Igen, először is köszönöm szépen a meghívást és a felkérést erre a beszélgetésre, és az, hogy előbb elolvashattam a könyvet, mint a hazai közvélemény, nagyon érdekes volt. Felcsuti Péternek meg elismerésem a fordításért, nagyon érdekes és nagyon hasznos könyv, de talán nem a legkönnyebb olvasmány, azt gondolom, hogy lefordítani sem lehetett könnyű. A kérdésre válaszolva, a kiszámíthatatlanságot már említettük, ami szerintem még egy nagy probléma az előrejelzésekkel, hogy a hazai közbeszéd az rendkívül pártos. Tehát a megszólalók szinte kivétel nélkül pártérdekeket szolgálnak. Van, hogy ez tudatos és transzparens és nyíltan vállalt, van, hogy ez kevésbé. De nagyon ritka, hogy nem így van. A közvéleménykutatásoknak nagyon jelentős része azok, amelyek legalábbis nyilvánosságot látnak, azoknak a jelentős része pártérdeket szolgál. Legalább annyira formálni is akarják a közvéleményt, mint amennyire tájékoztatni. Na most az előrejelzések is ilyenek. Egy alapvető politikai, pszichológiai összefüggés, hallgatás spirálja néven ismerik a társadalomtudósok, hogy az emberek nem szeretnek kisebbséghez tartozni, pszichológiailag sokkal kényelmesebb, kisebb költsége jár a többséghez tartozni, és minél kisebbnek látszik egy kisebbség, annál kevésbé éri meg felvállalni azt a véleményt, annál kisebb kisebbségnek látszik. Ezért minden párt szeretné elhitetni magáról, hogy ő nagyobb, mint valójában. Minden politikus örömújongva osztja meg azokat a közvéleménykutatásokat, amiben éppen feljött, vagy éppen jól áll, és mélyen hallgat azokról, amelyek meg éppen alacsonyabbra mérik. A probléma az, hogy a közönségnek ugyan lenne igénye arra, hogy megértse a dolgokat, és olyan elemzéseket, előrejelzéseket olvasson, amelyek nem pártosak, de ezekre a fizetőképes kereslet az egészen minimális Magyarországon. A pártos véleményalkotásra viszont van fizetőképes kereslet, és ezért, hogyha a politikai előrejelzéseket kell készíteni, akkor ugyanaz igaz, mint a közvéleménykutatásra szerintem, hogy az eddigi előrejelzők nagy része pártos volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy azoknak minden szava hazugság lett volna, vagy azokban ne lett volna érdekes gondolat, vagy ne lett volna igazuk adott esetben. Mégis politikai érdeket szolgált a jó részük, tehát nem az összes. Én szerintem ez a legnagyobb kihívás a magyarországi előrejelzők előtt, és egy ilyen közegben kitűnni, vagy előrejelzést tenni, az nehéz, mert hogy ez hatása van az emberre. Tehát, hogyha egy nem pártos előrejelzőt meghívnak egy tévéműsorba, és leültetik egy pártos előrejelző mellé, aki a pártnak a szócsöveként működik, akkor hiába próbál valaki objektív és független lenni, nagyon nehéz helyzetbe kerül, és nagyon nehezen fog tudni megállni ebben a szerepben.
Hadd fűzzek ehhez valamit hozzá. Ugye Magyarországról beszélünk, de hát azt azért látni kell, hogy itt léptékek vannak. Ugye a Tetlock egy nagy hatalom az Egyesült Államokban működik, és a könyvét alapvetően amerikai viszonyokra írta, vagy az amerikai viszonyok alapján írta, ami egyébként sok szempontból ma már hasonlít a magyarra, különösen ami a pártos megosztottságot illeti. De azért az ő szempontja a tájékoztatás mellett, tehát mondjuk a közvélemény befolyásolása és közvélemény tájékoztatása mellett a döntéshozóknak a támogatása is. Tehát ő a szakértői előrejelzés abból a szempontból is fontosnak tartja, hogy egy olyan nagy hatalom, mint az Egyesült Államok, amelyiknek globális érdekei vannak, tehát lényegében bármi bárhol történik a világban, az az Egyesült Államok számára ír, hogy olyan formában érdekes. Ebben az értelemben fontos lehet, vagy fontos kell, hogy legyen, hogy az amerikai döntéshozók olyan szakértői támogatásra támaszkodhassanak, amelyik a jövőt illetően valamennyire megbízható. Ezért érdekes az, hogy ugye amikor ő ezt elkezdte, ezt a tudományos kísérletét, akkor itt 1-200 résztvevő volt, ami ugye amerikai viszonyok között nem túl sokat Magyarországon elképzelhetetlen, hogy 100 vagy 200 politológus üljön össze és részt vegyen ilyen előrejelző versenyeken. De ugye ő beszámol arról, hogy fölfigyelt erre az amerikai hírszerzés, ennek a versenynek az érdekes voltára, és az amerikai hírszerzés anyagi meg szakmai támogatásával itt 10 000-es nagyságú ilyen előrejelző versenyek születtek, ahol milliós nagyságrendben történtek konkrét előrejelzések, és ott már azért a statisztikai sokaságok már valamit mutatnak arról, hogy különböző típusú előrejelzések mitől sikeresek, vagy mitől nem. Ez Magyarországon azt gondolom nem túl releváns, vagy legalábbis nem tudom mennyire releváns, de félek attól, vagy azt gondolom, hogy a magyar politikai döntéshozatal nem támaszkodik ilyen típusú szakértői támogatásra.
Igen, és egyetértünk azt hiszem abban is, hogy ettől függetlenül Tetlock módszere vagy javaslatai nagyon is jól használhatóak lennének arra, hogy valamilyen szinten a döntéshozatal objektiválódjon, vitán alapuló demokrácia felé vigye tehát az előrejelzési versenyek, amiről ír Tetlock, ezek arra is jók, ugye, hogy növelik, vagy pontosabban arra jók elsősorban, hogy növelik a pontosságot az előrejelzésekben. És hogyha minden előrejelző megpróbálja magát mérni a pontossághoz, nem pedig ahhoz, hogy a saját tábora mit vár el tőle, akkor az középre húzza nyilván a politikai versenyt is. Az volna még érdekes ebből a szempontból, hogy lehet-e az, hogy az előrejelzők maguktól lépnek egy ilyen kognitív változás ösvényére? Elképzelhető-e az, hogyha valaki mondjuk elolvassa itthon ezt a szakértő politikai előrejelzést, akkor azt mondja, hogy igen, én ilyen típusú előrejelző vagyok, majd mindjárt kitérünk erre is, hogy milyen típusú előrejelző lehet valaki, és azt mondja, hogy akkor ő megpróbál egy kicsit objektívebben, egy kicsit távolabbról szemlélve a magyar közeget, mondjuk előrejelzést vagy tanácsokat adni. Láttok-e erre, látnak-e erre valamilyen esélyt? Dani?
Most a Daninak átengedem ezt a...
Igen.
Mert azért mégis jobban ismeri ezt a közeget.
Megint negatív azt kell, hogy mondjak, vagy sajnálom, de nagyon minimális esélyt látok. Természetesen nem zárom ki, hogy valakiben van ilyen törekvés, és ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy a pártosság és a szakmai színvonal az nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak. Attól még, hogy valakinek van egy pártkötés, ez nem jelenti, hogy az illető csak hülyeségeket beszélhet. De tényleg azt látom, hogy nem erre van kereslet, pénzügyi kereslet, egzisztenciális kereslet. A nézőknek persze erre lenne igénye, de ebből nagyon nehéz megélni. És a politológus piacon, vagy a elemzői piacon azért ez egy elég erős szempont. Sokan úgy próbálják összehangolni a kettőt, hogy olyan közleménykutatásokat vagy előrejelzéseket készítenek, amelyek az ő megrendelőjük számára kedvezőek, ezt a kampány alatt nagyon nagy volumenbe és hangerővel tolják, és a választás napján az az előrejelzés, amit már csak aznap este 7-kor tesznek közzé, ami már nem tudja befolyásolni a közvéleményt, azt arra szentelik, hogy a szakmai reputációjukból valamit megmentsenek, és ezért akkor úgymond direkt jól mérnek, vagy direkt jól jeleznek előre, tehát akkor félreteszik a pártos szempontokat. Ez például egy nagyon gyakori dolog Magyarországon. Több közleménykutatóintézetnél is ez kimutatható volt az utóbbi időben is. Szóval én elég pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, de az nagyon fontos, amit Felcsúti Péter mondott, hogy én most a nyilvánosság előtt zajló előrejelzésekről beszélek. Az, hogy mi van a nyilvánosság mögött, ezt egyrészt ilyen nagyon nehezen tudjuk. Másrészt annak nem látom értelmét, hogy az miért ne legyen színvonalas. Tehát én a kormánypárti jellemző intézetekről, közleménykutatókról, ha előrejelzést készítenek, akkor az előrejelzőkről is azt gondolom, hogy a bizalmas anyagaikban a lehető legjobb szakmai színvonalra törekednek, és szerintem ezt sokkal inkább el tudják érni, mint a nyilvánosság előtti anyagaiban, ahol nagyon sok kényszerrel szembesülnek. És akkor vannak még a gazdasági szereplők, akiknek szintén nem mindegy, hogy milyen politikai fejlemények várhatók, elképzelhető, hogy ők is fizetnek, ugye Magyarországon nagyon kevés olyan politikai elemző van, aki bevallja, vagy bevállalja a nyilvánosság előtt, hogy gazdasági szereplőnek dolgozik. Mondjuk Török Gábor egy ilyen kivétel, aki nem titkolja, hogy Csányi Sándornak dolgozik. Ő például ilyen szempontból transzparens. Szóval hogy biztos vagyok benne, hogy a nyilvánosságtól elzárva ezek a szempontok jobban érvényesülhetnek, csak a nyilvánosság előtt van ez a probléma, amit ecseteltem.
Külön izgalmas kérdés, hogy mire van valójában a társadalomban kereslet. Vagy ha úgy tetszik a fogyasztóban, a hírfogyasztóban, mire van kereslet. Mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen önmagát erősítő, lefelé menő spirál, amire itt az utóbbi években vagy évtizedekben, például Magyarországon, de egyébként nem csak Magyarországon, sajnos azt kell mondanom, hogy a fejlett világ sok országában tanulni lehetünk. Tehát, hogy a polarizáció egyszerűen megteremtette a saját maga piacát is. Tehát eljött az időszak, amikor a politikai hírek fogyasztói igenis elvárják, hogy a saját szájuk íze szerint beszél, szakemberek lássák el őket elemzésekkel és hírekkel. Én nem vagyok egy gyakori nyilatkozó, vagy aki túl sűrű megjelenne a nyilvánosság előtt, de történetesen én nagyon erősen törekszem arra, hogy valamennyire tárgyilagos legyen a véleményem, és rendszeresen a saját oldalamtól, ha úgy tetszik, megkapom azt, hogy de én miért dicsérem X-et vagy Y-t, már úgy értem a túloldalon valamelyik szereplőt, akinek én esetleg hajlandó voltam valamelyik akcióját, vagy tevékenységét, vagy véleményét elismerni, vagy elfogadni. Tehát én rendszeresen megkapom ezt a saját oldalon szereplőktől, Szóval azt gondolom, hogy nagyon mélyre befúrtuk magunkat. Tehát ha úgy tetszik, mint társadalom, mint politika csinálók, mint közvélemény, nagyon mélyre befúrtuk magunkat ebbe a gödörbe, és nem tudom, hogy hogyan van visszavezető út ebből, hogyan lehet ebből kimászni.
Lehet, hogy meg is haladja ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogy feltárjuk, hogy ezt a mentális merevséget, ezt a saját törzshöz tartozás érzését hogyan lehetne visszafordítani a magyar társadalomban, úgyhogy térjünk valami viccesebb dologra rá. Miért szerepel a borítón egy róka és egy sündisznó? Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy lehet-e a magyar társadalmat is rókára és sündisznóra bontani, és azt hiszem, hogy ki fog derülni, hogy sündisznóval van több, ezért is olyan nehéz ezt a mentális merevséget oldani a magyar társadalomban. Tehát a róka és a sündisznó eredetileg Tetlókőket Isaiah Berlinnek a karaktereiből vette, az ő tipológiája ez, hogy kétféle gondolkodó létezik: a sündisznó, aki egy nagy dolgot tud, és annak a keretét próbálja ráhúzni minden megoldandó problémára, illetve a róka, aki sok kis dolgot ismer, és nyitott arra, hogy improvizáljon a döntéshozatalában, és adhok módon oldja meg a dolgokat. Tetlók ezt a tipológiát alkalmazza a szakértőkre is. Ez egy nagyon érdekes kettős felosztás, és szeretném előjáróban, vagy így az elején a kérdéskörnek megkérdezni, hogy minek tartja magát Péter és Dani?
A Berlin tulajdonképpen ezt az esszéjét, amit írt, ő ma saját bevallása szerint inkább egy kicsit tréfásnak gondolta. Szóval, hogy ő ezt nem lehet olyan rettenetesen komolyan ezt a dolgot, és ugye lényegében a régi ókori állatmesét elevenítette föl, a költő neve hirtelen most nem jut eszembe, akkor az időszámítás előtt 8. évszázadban élt, és ugye ő mondta ezt, hogy a sündisznó egy nagy dolgot tud, a róka meg sokfélét tud. Hát nyilván arról szól a történet, hogy a róka szeretné valahogy megenni a sündisznót, és mindenfajta trükkel próbálkozik, és a sündisznó meg egy dolgot csinál, hogy összegömbölyödik, és a tüskéit azt kifelé fordítja, de ez csak egy a rengeteg állatmese közül, ami az ókortól kezdve ugye itt megszülettek a mi kultúrkörünkben, és Berlin ezt felelevenítette, és a gondolkodókat a történelem folyamán is lehet rókára és sündisznóra osztani, és ezt tulajdonképpen Tolstoy kapcsán írta ezt az ő eszélyt, és félig tréfásan mondjuk felosztotta a művészeket, például egyik oldalon Dantét, a másik oldalon Shakespeare-t, az egyik oldalon Tolstoyt, a másik oldalon Dostoyevsky, Goethét, és stb. Stb. Tehát így különböző kultúrvilágnak a nagy alakjait egymással szembe lehet, hogy körülbelül milyen volt az ő gondolkodás módjuk, és ez adja a distinkció alapját, hogy vannak emberek, akik a világot egy nagy dologból eredeztetik, legyen az az Isten, vagy legyen a nemzet, vagy bármi más. Közvetőleg megjegyzem, hogy és ezt a közgazdászok is felhasználták, tehát Danny Rodericknak az egyik híres közgazdász is felhasználta ezt a metaforát. Vannak közgazdászok, akik mindent a piacból hajlandók levezetni, tehát bármi eszükbe jut, akkor a piac jelenti a megoldást, megint más közgazdászok tudják, hogy a dolog azért ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb. Szóval, hogy a Tetlók is úgy látja, hogy van értelme ennek a fajta különbségtételnek a döntéshozók esetében, de mint annyi mindenben, ugye nem azt mondja, hogy van képius, mármint a róka és a sündisznó, hanem van egy kontinuum, van egy sáv, aminek a két szélén az igazi klasszikus rókák és sündisznók helyezkednek el, és a sáv belsejénben, hogy haladunk egyik irányból a másikra, akkor vannak kicsit kevésbé sündisznók, kicsit inkább rókák, stb. És ezt ő valójában használja is az elemzései során. Én szeretném azt hinni magam, hogy én róka típus vagyok, ha nem emlékeznék hirtelen arra, hogy hányszor voltam fafejű már az életem folyamán különböző döntéshozatali szituációkban. Tehát lehet, hogy én az a róka sündisznó vagyok, aki úgy inkább róka és egy kicsit sündisznó.
Dani?
Nyilván mindig nehéz az embernek önmagát elemezni. Én is azt gondolom, hogy inkább róka vagyok, szeretek minél több dolgot figyelembe venni, minél óvatosabb lenni a megállapításaimmal, minél jobban alátámasztani. Még az önreflexió is, ami a rókákra jobban jellemző, mint a sündisznókra, még az is úgy érzem, hogy jellemző rám, de tudom, hogy van bennem egy kis sündisznó is, mint ahogy szerintem mindenkiben, vagy majdnem mindenkiben.
Igen, egy egészséges keverék.
Különösen a nagyotmondásra való törekvés az sajnos jellemző rám is.
Jó, hát mindenkinek, aki rókának gondolja magát, van egy jó hírem, hogy Tetlók őket hozza ki győztesnek. A róka típusú előrejelzők azok, akik több találatot érnek el. A sündisznók általában merevebbek, jobban ragaszkodnak egy bizonyos kerethez, és ez néha hibára ösztönzi őket. A rókák viszont néha túlságosan nyitottak, és ezért túl sok megoldáshoz rendelnek nagy valószínűséget, és akkor végül is a megoldásuk útba esik. Tudna erről még Péter mesélni, vagy mondani valamit, hogy hogyan működnek a rókasündisznó előrejelzések?
A petlok ugye alapvetően egy pszichológus, tehát a választott szakterülete természetesen a politikai előrejelzés, de valójában ő egy kognitív pszichológus, tehát azzal foglalkozik, hogy hogyan döntünk, tehát mi a döntéseinknek a lélektani, lelki háttere, és erről a kognitív pszichológiának rengeteg mondani valója van. Tehát azt kell mondanom, hogy itt Tetlock nem fedezett föl, tehát ő nem egy felfedező típus, tehát nem hoz rengeteg újdonságot, amitől a kognitív pszichológusok a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy te jó Isten, erre mi soha nem gondoltunk. Valójában Tetlocknak a könyvét úgy foghatjuk föl, mint egy empirikus igazolása rendkívül sok megállapításnak, amit a kognitív pszichológia már megtett. Az egyik például ilyen, és ez itt a rókák rugalmassága, amikor ugye különböző alforgatókönyvekhez kell valószínűségeket rendelni, hogy milyen valószínűségekkel történnek meg, és annyira nyitottak a rókák a különböző eshetőségek iránt, hogy mire az összes alforgatókönyvre megadják a valószínűségüket, akkor az több lesz, mint 100. Ami hát ugye egy abszurd, mert nem lehet több, tehát a valószínűség nem lehet több, mint 100 vagy 1, tehát ha összeadjuk az egymást kizáró rész valószínűségeket, akkor azoknak az összege 100 kell, hogy legyen. De éppen mert ennyire rugalmasak a rókák, ezért el tudnak követni ilyen egyébként klasszikus kognitív hibát, hogy annyira elmerülnek a saját forgatókönyveiknek a vizsgálatába, hogy mire a végére érnek, addig egy inkonzisztens döntésre jutnak. Tehát sok előnye van, én is azt gondolom, hogy minden sok szempontból rokon szenvesebbek, vagy közelebb állnak hozzám a rókák, mint a sündisznók, de hogy hibátlanok lennének, erről természetesen szó sincs. A másik, amit érdemes azt gondolom megjegyezni, hogy különösen minek nevezzem a ellenzéki, liberális oldalon lévő olvasói ennek a könyvnek, még mielőtt elolvasnák a könyvet, esetleg arra következtetésre juthatnának, hogy hát azért a liberális oldal, vagy a nevezik ellenzékinek, mindegy bármilyennek, hát valószínűleg ők inkább rugalmasabbak, meg inkább rókák, mint a túloldal, amelyik valószínűleg rugalmatlanabb és inkább sündisznó. És Tetlock azt mutatja, hogy nem nagyon van kapcsolat politikai nézetek és a róka vagy sündisznó lét között, hogy valójában épp úgy az innenső oldalon megtalálhatók a sündisznó típusú gondolkodók, mint a túloldalon is egyébként megtalálhatók róka típusú gondolkodók. Valójában egy gondolkodási típusról beszélünk sokkal inkább, mint politikai nézetekről.
Térjünk még ki egy kicsit a hibák típusaira, illetve nem pontosan a hibák típusaira, hanem azokra a hibákra, amelyek esetleg a szakértőkbe vetett bizalmat jócskán megcsappantották például Amerikában. Ilyen volt a szeptember 11-e, amikor a hírszerzés jelentéseit a kockázati elemzők nem vették igazán figyelembe, vagy ilyen volt az, amikor nem találták az iraki tömegpusztító fegyvereket, vagy például a Szovjetunió összeomlása maga is ilyen nagy hiba volt. De ezt a kifejezést, hogy fekete hattyú, ezt használja Tetlock is. Egy egész könyvet szentelt neki Nikolász Taleb, és meg is jelent magyarul, tehát hogy a fekete hattyúk azok olyan előrejelzések, amelyek a legegyedibb események, és teljesen felforgatják a világot. Ezek tulajdonképpen ugye előrejelzői hibának minősülnek, és hozzájárultak ahhoz, hogy megcsappanjon a bizalom a szakértők teljesítményében. Tudunk-e mondani itthon olyan hibákat, olyan előrejelzői kudarcokat, a másik oldalon pedig előrejelzői sikereket, amelyek befolyásolják a szakértők megítélését? Tani?
Még az amerikai példákra visszautalva, nagyon, nagyon jó, hogy ezeket a példákat mondtad, mert hogy innen is látszik, hogy messze nem csak választási előrejelzéseket lehet készíteni. A könyvben is rengeteg példa van, országhatárokat, gazdasági, demográfiai folyamatokat, különböző konfliktusoknak, a halálos áldozatainak a számát, és rengeteg mindent lehet megbecsülni vagy előrejelezni. Csak az amerikai példára azt akartam mondani, hogy nyilván ott is voltak nyilvános előrejelzések, meg belső előrejelzések, és azért meglepődnék, ha ne lettek volna jó belső előrejelzések, mondjuk arról, hogy a Szovjetunió mikor omlik össze az Egyesült Államokban. Persze a nyilvánosság előtt az más. Szóval, hogy a hazai sikerek és kudarcok, mondjuk én közlemény kutatással foglalkozom a legtöbbet, akkor itt egyből mondok jót és rosszat is. Klasszikus rossz példa az a 2002-es választás, ahol gyakorlatilag mindegyik közvéleménykutató azt mérte és jelezte előre, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, miközben a szocialisták nyerték. Volt, aki nagyobbat tévedett, volt, aki kisebbet. Volt, aki azt mondta, hogy bizonytalan, hogy itt bármelyik fél nyerhet, de olyan nem volt, aki azt mondta, hogy az MSZP fog nyerni. És egy kivételével, aki azt mondta, hogy bizonytalan, mindegyik azt mondta, hogy a Fidesz fog nyerni. Van, amelyik még a mértékét is jelentősnek vélte. Szóval az egyértelmű kudarc, erről nagyon komoly szakmai diskurzus bontakozott ki, és már így azért elég jól lehet ismerni az okait. Szerintem ami siker, ez rejtve marad a szem előtt, vagy az emberek úgy nem veszik észre, hogyha egy előrejelzés jó. Ha egy választás előtti felmérés pontosan tükrözi a választást, akkor nem szokták azt mondani, hogy ez milyen jó, hogy elsikadt fölötte a közvélemény, megy tovább, és a rossz példákat sokkal jobban megjegyzi. Tehát van egy ilyen optikai csalódás is, de szerintem 2018-ban például a Mediánnak a felmérése és előrejelzése az nagyon pontos volt. Nem csak azt mondta meg a Medián, hogy kétharmaddal fog nyerni a Fidesz, hanem azt is, hogy a jó vidéki mozgósításának köszönheti a vártnál nagyobb fölényét. De akkor a hódmezővásárhelyi időközi választás után egy olyan közhangulat volt, hogy itt az a kérdés, az nem igazán merült fel, hogy kétharmaddal nyere a Fidesz, inkább az volt, hogy oké, a Fidesz valószínűleg nyer, de azért lehet, hogy szoros lesz, de nem igazán számított arra, nem mondom, hogy a közvélemény, hanem a megszólalók nem igazán számítottak arra, hogy kétharmad lesz, és amikor a Medián kijött ezzel, az eléggé megrökönyödést keltett. Többi közvéleménykutató nem is várta ezt, szóval én szerintem az egy elég sikeres példa volt.
Lehet, hogy itt most valakinek az érzékenységét el fogom találni, mert nem a Daniét, meg nem a tiédet, de aki esetleg meghallgatja ezt a podcastot, szerintem az egyik izgalmas kérdés, amit Tetlock nagyon hosszasan ragoz, és egyébként ez egy ismert kognitív torzítás, amit visszatekintő torzításnak neveznek, hogy tudnilik az emberek mondanak valamit, ami történetesen nem stimmel, és valamennyi idő elteltével vissza kell tekinteni, és egyszerűen megváltoztatják azt, hogy szerintük mit is mondtak annak idején. És ez nem is feltétlenül azért, mert csirkefogók vagy az emberek, hanem van bennünk egy ilyen hajlam, hogy ahogy visszatekintünk a korábbi álláspontunkra, azt hozzáigazítsuk ahhoz, ahogy a dolgok ténylegesen alakultak. Ez egy ismert kognitív torzítás, ez is a neve, ugye, és ezt Tetlock nagyon rendesen ragozza ebben a könyvben. És nekem ezzel kapcsolatban hogy a kudarcokról beszéljünk, egy konkrét példa, 2017-ben megboldogult Heller Ágnes, a Magyar Narancsba adott egy hosszú interjút, amiben amellett érvelt, hogy a Jobbikkal össze kell fogni. Tehát, hogy nincs külön indulás, hanem az lehet, hogy egy lista vagy két lista, de valójában össze kell fogni a Jobbikkal a Fidesz-el szemben a 2018-as választásokon. Ez volt az ő véleménye erről a kérdésről. A Élet és Irodalomban nem sokkal később megjelent két ismert politológusnak a cikke, aki vitatkozott Heller Ágnessel, és erkölcsi és politikai, pragmatikus és egyéb szempontok alapján úgy ítélte meg, hogy a Jobbikkal nem lehet összefogni. Majd jött az önkormányzati választás, ahol ugye már összefogott az ellenzék, többek között a Jobbikkal is, és ennek a szerzőpárosnak az egyik tagja a választások másnapján egy ilyen örömteli, vagy egy üdvrivalgás volt, hogy végre sikerült ez a dolog. És én 2017-ben az Élet és Irodalomban vitatkoztam ezzel a szerzőpárossal, mondván, hogy szerintem a Heller Ágnesnek igaza van ebben a kérdésben, és ezért éreztem azt, hogy a 2019-es üdvrivalgás után esetleg érdemes lenne emlékeztetni a kollégát, vagy hát nem is az én kollégám, de esetre a szakértőt, hogy hát 2017-ben még messze nem ez volt a véleménye, és az igazán izgalmas kérdés nem ez volt, hanem az, hogy nem emlékezett rá. Azt mondta, hogy de hát ez nem így volt. És ebben csak azt akarom mondani, hogy hát ilyenek vagyunk. Tehát én ezt egyáltalán nem rosszal, mert én nem tartom egy jellemhibának, vagy ilyesminek, hanem megjegyzem, hogy ez a visszatekintő torzítás, biztos vagyok benne, hogy az én esetemben is föl tudna valaki sorolni, ahol pár évvel ezelőtti álláspontomat megszépítem. De mindesetre Tetlock reputációs fogadásnak nevezi ezt a dolgot, hogy ez angolul sokkal jobban hangzik, mint magyarul. Tehát arról szól a történet, hogy amikor elkötelezzük magunkat egy vélemény mellett, egy jövőbeni esemény mellett, akkor egyszerűen, mint amellett is elkötelezzük magunkat, hogyha kiderül a valamennyi idő elteltével, hogy a vélemény nem helytálló, akkor a cehet meg kell fizetni, mintha az egy fogadás lett volna. És nagyon kevéssé vagyunk hajlamosak arra, hogy a reputációs fogadásainkat beváltsuk, tehát úgy értem, hogy valaki beválthassa nálunk az elvesztett reputációs fogadásainkat, és már az is egy nagy dolog lenne, ha ezeknek az előrejelzéseknek a transzparenciája javulna, hogy vissza lehessen később keresni, hogy mit is mondott az illető, és semmi baj, ha tévedett, de legalább tudjuk, hogy tévedett.
Igen, a politikai előrejelzés egy nagyon szubjektív műfaj, és mindenképpen törekednünk kellene rá, hogy valamilyen objektív mérést belevigyünk a dologba. Van egy olyan megkülönböztetése Tetlocknak, hogy a radikális szkepszista meliorizmussal állítja szembe. Tehát, hogy van, aki azt gondolja, hogy a jó döntés, hát az csak szerencse dolga, vagy szerencse, vagy eltalálom, vagy nem. Illetve van, aki úgy közelíti meg a dolgot, hogy hajlandó felülírni a saját véleményeit, és korrigálni, és ezzel egyre pontosabbá teszi az előrejelzését. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondoltok, melyik a célra vezető, van remény a politikai előrejelzés számára, vagy tényleg csak a vakszerencse és a vakasszony, meg a varkocsa, amiben bízhatnak a előrejelzők?
Teplocknak van egy másik könyve is, ami azt a címet viseli, egy pillanat kiírtam magamnak, hogy The Art and Science of Prediction. Ez nagyon jól kifejezi, hogy a előrejelzés, a közvéleménykutatás is, meg valamennyire az egész politikai szociológia egyszerre művészet és egyszerre tudomány. És vannak olyan részei, amelyek szerintem igenis előrejelezhetők, megbecsülhetők, és igenis kifizetődő lehet az, hogyha valaki alaposan végig gondolja a múltbeli történéseket, és abból próbál következtetéseket levonni a jövőre nézve. Vagy alaposan végig gondolja a jelenlegi erőviszonyokat is abból. Ugyanakkor azért ezt látni kell, hogy ennek vannak korlátai. Ez nem teljesen tudomány, hanem ez részben művészet is. Tehát egyszerűen annyi váratlan dolog történhet, annyira az egész emberi döntésekre épül, és az ember, még egy ember is nagyon nehezen előrejelezhető, nemhogy egy ilyen nagy sokaság, hogy ennek a korlátait be kell látni. Szerintem ez a válasz a kérdésedre is, hogy a vak szerencsénél szerintem lehet jobbat, és azért a könyvből is az derül ki, hogy ugyan vannak olyan esetek, amikor ez nem sikerül, tehát amikor nagy erőfeszítéseket tett és tanult emberek sem tudnak a vak szerencsénél jobb előrejelzéssel előállni, de azért, hogyha a big picture-t nézzük, akkor azért ez meghaladható. De ugyanakkor azt szerintem nem érdemes elvárni, hogy ez egy bizonyos szint fölé menjen, mert mondom, annyi kiszámíthatatlanság van benne, meg annyi nehézség, és olyan dolog, amire nem is lehet mondani egy idő után, hogy mi a jó döntés, mert már megérzések vannak. És még ha valakinek jó is a megérzése, akkor sem mondanám azt, hogy az illető okos, hanem lehet, inkább azt mondanám, hogy az illető szerencsés volt. Szóval mondom, tudomány és művészet. Mindkét komponens fontos, és szerintem egyiket se lehet figyelmen kívül hagyni.
Ez széles értelemben általában a társadalomtudományokról elmondhatjuk, hogy ugye valamennyire tudomány, de éppen miután a dolog annyira egyedi, és nagyon sok minden nehezen hasonlítható össze, tehát ami két országban hasonló elnevezés alatt történik, annak egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a tartalma, és ami idén megtörténik, az nem biztos, és hasonlít ahhoz, ami 3 évvel ezelőtt megtörtént, az nem biztos, hogy egy az egybe ugyanaz. Szóval, hogy bizonytalanabb vizekre evezünk ezzel, tehát ez alapvetően egy tudományfilozófiai kérdés, hogy mennyire objektív, mennyire nem objektív a társadalomtudomány, és senki nem állítja azt, hogy teljesen objektív lenne, hát ha mondjuk most a közgazdaságtudományról, ami kicsit közelebb áll hozzám, ha arra gondolok, hát azt igazán nem lehet mondani, hogy rettenetesen objektív lenne. De a Tetlock számára a kérdés, azt gondolom, és szerintem a mi szempontunkból is, tehát nem kell nekünk itt elmerülnünk ilyen tudományfilozófiai mélységekbe, nem csak azért, mert nem értünk hozzá olyan borza, vagy én biztos nem értek hozzá olyan nagyon, hanem azért, mert nem praktikus. Ugye a Tetlock a legvégén, és ezt egy izgalmas, de egy nagyon jó összefoglalás, ahogy ő a különböző lehetséges álláspontokat szembesíti egymással egy ilyen szokrateszi vita, vagy szokrateszi párbeszéd formájában, és én úgy értem, hogy Judit valójában talán erre célzott, hogy érdemes ezzel az üggyel egyáltalán foglalkozni, ugye ez a radikális szkepszis, avagy, amit ő meliorizmusnak nevez, amire azt hiszem nem találtunk, hát mondhatnánk a jobbító szándékot, vagy az Isten tudja, minek nevezzem, de azt hiszem meliorizmusnak fordítottuk, mert valahogy egy kicsit nehézkesebbnek tűnt ez a jobbító szándék. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a dolgok egy kicsit javuljanak, tehát ugye senkiben nincs olyan illúzió, hogy a dolgok drasztikusan megjavíthatók. Ha eddig nagyon rossz volt, akkor ha valamit csinálunk, akkor majd nagyon jó lesz. De azért a javítás szándéka, hogy egy kicsit elmozduljunk a nem túlságosan jótól a kicsit jobb felé, ez biztosan érték. Tehát ez önmagában az én megítélésem szerint érték, és Tetlock is valahogy így tekint a maga javaslatára, hogy ez elmozdulást jelenthet a mostani nagyon rossz helyzet felül, most a pártos polarizációt és a buborékokat és az egymás mellett történő elbeszéléseket, hogy már ennél rosszabbakról, mint fake news és egyebek ne is beszéljek. Tehát a mostani nagyon rossz állapotból, ha el tudunk mozdulni a Tetlock-féle transzparenciának, vagy általi javasolt transzparenciának köszönhetően el tudunk mozdulni egy valamivel jobb állapotba, az már egy nagy előrelépés lenne. És ennyiben én azt gondolom, hogy nem csak hasznos, amit Tetlock javasol, de nagyon tiszteletreméltó is. Tehát van benne egy jobbító-javító szándék a realitások figyelembevételével.
Azt hiszem, hogy sok esély arra nincsen, hogy egy valódi élesben menő előrejelző versenyt a közeljövőben megnézhessünk, vagy végigkövethessünk itt Magyarországon, de hogyha lenne, akkor részt vennétek rajta?
Én örömmel.
Jó, akkor ezt reméljük, hogy hallja valaki, ha nem is az amerikai hírszerzés, de olyan háttérben mozgó erő, aki képes egy előrejelző versenynek a létrehozatalára, és akkor megnézhetjük, hogy itthon a magyar előrejelzők milyen teljesítményt nyújtanak.
Ugye az egyik csoportja a résztvevőknek, tehát ugye vannak a profik, akik az adott szakterületnek a szakértői, vannak általában a szakértők, akik ugye nem feltétlenül az adott szakterületé, de azért szakértők, és vannak az újságolvasó amatőrök, akik természetesen aktívan foglalkoznak politikával, de nem tekinthetők szakértőnek abban az értelemben, hogy nincs feltétlenül végzettségük, PhD vagy akármi az ilyen területeket. Én magamat ebbe a kategóriába sorolnám, tehát az újságolvasó amatőr, ám de érdeklődő. És ebbe a csoportba, tehát ha egy ilyen kontrollcsoportot is létrehoznának egy ilyen versenyben, ahol az amatőrök is részt vehetnek, akkor amatőrként részt.
Igen, én is a felkészült amatőr kategóriába sorolnám magamat, azt hiszem. Ha azt kérdezem, hogy mondjuk az a választó hogyan hoz döntést, hogyan választ az előrejelzések közül, vagy hogyan készít maga, saját maga számára egy előrejelzést, akkor mi az erősebb? Az, hogy azt válassza, hogy a saját törzséhez tartozik, és ebbe a mentális merevségben marad, amiről beszéltünk, vagy pedig kinéz esetleg róka módjára, jobbra-balra, hogy hoz döntést?
A választók esetében azért komplex a kapcsolat a várakozásuk és a döntésük között. Vannak pártos választók, akik hatörig, ha szakad, a kedvenc pártjukra fognak szavazni. Akkor is, ha 1%-on áll, akkor is, ha 99%-on áll az a párt. De alapvetően a választóközönségnek a jó része nem ilyen. És sok az olyan ember, a felmérések alapján ez teljesen kimutatható, aki az utolsó pillanatban dönt. Az ilyen bizonytalanabb választók esetében nagy jelentősége van annak, hogy ők mit várnak. Hogyha egy párt esélytelennek tűnik az 5%-os küszöb átlépésére, akkor még azok közül is sok embert el fog veszteni, akik amúgy szimpatizálnának vele, mert elvesztegetett szavazatnak gondolják. Ha viszont úgy tűnik, hogy ezt megúrja, akkor az extra szavazatokat hozhat. A győzteshez is mennek emberek. Nagyon érdekes példák vannak erre. Az egyik ilyen a 2014-es ózdi polgármester választás volt, ami nagyon szoros volt a fideszes és a jobbikos jelölt között. Egy pár szavazattal nyert a jobbikos, és a harmadik MSZP és DK által támogatott jelölt, az jócskán lemaradt, de még annak is azért 10% feletti támogatottsága volt. És megismételték a választást, tehát gyakorlatilag egy olyan természetes kísérlet valósult meg, hogy kire szavaznál, ha előre ismernéd az erőviszonyokat. És ekkor a harmadik jelölt mögül teljes mértékben kihátráltak a szavazói, tehát szinte senki nem szavazott rá, pedig nem lépett vissza, ugyanúgy ott volt a szavazólapon a megismételt választáson is, és a hajszállal vezető Jobbik mögé sorakoztak fel nagyon nagy számban az MSZPDK-s jelöltek. Ugye ez egyrészt azt mutatja, hogy már 2014-ben lett volna igény a baloldal és a Jobbik közötti koordinációra. Ez egyik, amit bizonyít. A másik az, hogy az emberek hogy megváltoztatják a döntésüket akkor, hogyha előre sejtik az eredményt. Ez nagyon erősen befolyásolja a választókat, és nem véletlen, hogy mindegyik párt nagyon tudatosan törekszik arra, hogy egy picit nagyobbnak tűnjön, erősebbnek tűnjön, esélyesebbnek tűnjön, és ezáltal is vonzóbb alternatívának tüntesse fel magát. Az egyetlen kivétel az, amikor már az ellen kell küzdeni, hogy nehogy elbízzák magukat az adott pártnak a hívei, és nehogy úgy gondolják, hogy nélkülük is meg lesz. A Fidesz esetében volt ilyen kihívás 10-ben és 14-ben, de most a 2022-es választáson nem ez lesz a tét, és akkor már is teszek egy előrejelzést. Mindkét oldal azokat az elemzéseket és felméréseket fogja kiemelni, amely azt mutatja, hogy ők állnak jobban, és el fogja hallgatni azokat, amelyek a gyengeségére és a sebezhetőségére hívják fel a figyelmet.
Dani beszélt arról, hogy döntenek a választók, vagy hogyan jeleznek maguk számára előre. 2022 előtt állunk, ugye minden abba az irányba fog hatni, hogy ez a polarizáció erősödjön. Minek kéne ahhoz történnie, hogy esetleg középre húzódjanak ha nem is az árkok temetődjenek be, de hogy legyen egy olyan középre húzó erő, amitől esetleg felértékelődnek az objektív előrejelzések. Vagy a jó döntés, mint olyan?
Én szerintem 2022-ben, de mondom, ez a újságolvasó, lelkes hírfogyasztó, aki én vagyok, szerintem 2022-ben nem középre fog, hanem szét fog húzódni. Tehát sokkal polarizáltabb lesz, mint bármikor korábban. Tehát itt a józan hangoknak, meg a kiegyensúlyozott, hogy hát azért az ellen túloldalon is történtek jó dolgok típusú, hát szóval, hogy erre esély sincs. Annak ellenére, hogy egyébként történtek jó dolgok a túloldalon. Tehát ostobaság lenne tagadni, hogy hát azért nem vezetten csak bűnözőkből, gonosztevőkből, nem tudom, áll a túloldalot történtek. De erre most 2022-ben sem, nincs is rá kereslet, és nincs is rá képesség. Tehát én azt gondolom, hogy úgy szocializálódnak most már a politikusok láthatóan, tehát a reflexeik azok, hogy csak ebben a nagyon szélsőséges kategóriákba tudnak fogalmazni. Én nem csodálkozom, tehát nem rosszalom, nincs más esélyük ebben a pillanatban, tehát nincs piaci kereslet a mérsékelt meg kiegyensúlyozott álláspont.
Akkor addig is arra bíztatunk mindenkit, politikust, szakértőt, döntéshozót, hogy olvassa el a szakértőpolitikai könyvet, amit egyébként meg lehet rendelni a Napvilág kiadó webshopjában. Beszélgető társainknak pedig megköszönöm a részvételt, és köszönöm szépen, hogy elolvasta a könyvet, Dani, és köszönöm szépen a Péter munkáját, és minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, nagyon kellemes beszélgetés volt.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!